Kedves hallgatóink, Irodalmi Arcképcsarnok című sorozatunkban most a 250 éve született Kazinczy Ferencről, a 18.-19. század fordulójának meghatározó alakjáról beszélünk. A nyelvújító, irodalomszervező, író, költő születésének jubileumára hirdették meg a Magyar Nyelvéve 2009 programsorozatát. Kazinczy nemesi családba született. 8 éves koráig anyai nagyapjánál, Bossányi Ferenc bihari főjegyző és országgyűlési követházánál nevelkedett. Debrecenben majd Sárospatakon tanult. Jegyzőként dolgozott, később megkapta több megye iskoláinak tanfelügyelői tisztségét. 5 évig dolgozott, majd elveszítette állását, mert nem volt katolikus. Kassán megindította a Magyar Múzeum, majd az Orpheus című folyóiratokat. Később belekeveredett a Martinovics összeesküvésbe. Emiatt 1795-ben fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. De ezt az ítéletet 3 héttel később a király várfogságra enyhítette. A Spielbergi várbörtönben és Kufstein várában is raboskodott. Életének erről a szakaszáról szól Fogságom naplója című műve. Szabadulása után szép halmon élt, a magyar nyelv megújításával és irodalomszervezéssel foglalkozott. A reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. A magyar kultúra ügyének elkötelezett harcosáról, Kazinczy Ferencről beszélgetünk a következő percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel.
Utaltam már rá korábban, hogy ez egy akadémiai kutatóhely, amely a társintézetek bevonásával működik. Ezen azt kell érteni, hogy ez az a 1970-es évek közepe óta működő műhely, ami kezdetben egyszemélyes volt, aztán utána egy picikét fejlődtünk, mert már ketten dolgoztak rajta. Az utóbbi körülbelül 15 évben fölfejlődött egy nagyon széles együttműködési hálózattá, és most 2007-től eleve hivatalosan konzorciumi formában dolgozunk, vagyis a szegedi és a budapesti ELTE társtanszékeivel együtt alkotjuk ezt a konzorciumot, és így az álláshelyek is ezen egyetemeken vannak, és ezen túlmenően még az országban más helyekről is vannak együttműködő kollégák, ami azt jelenti, hogy csak a Kazinczy munkálatokban pillanatnyilag több mint 20-an dolgoznak, és hogyha nem Kazinczy művekre gondolunk, mert azért sok minden mást is csinálunk, akkor még jóval szélesebb ez a kör. Tehát a klasszikus magyar irodalom körében, 18-19. Századi irodalom körében egy nagyon-nagyon széles körű feltáró munka van, és nagyon szoros együttműködés.
Milyen szempontból, mert ugye volt a kérdésnek egy ilyen része, azt úgy is értettem, hogy mondjuk a szakmai publikációkat tekintve, tanulmányok szintjén, melyek azok a sláger témák, amelyek előkerülnek Kazinczy kapcsán?
A Kazinczy kutatásban a textológiai feltáráson túlmenően értelemszerűen elsősorban azok a művek kerülnek reflektorfénybe, amiknek a feltárása megtörténik, hiszen azok, akik ezeket a műveket kiadják és földolgozzák, olyan szoros kapcsolatba kerülnek a művel egyrészt. Másrészt annyira sajátos szempontokat vesznek észre, amit addig nem, hogy ezekből természetesen tanulmányok, sőt, kisebb könyvecskék is születnek. Tehát ilyen értelemben az önéletírásokról az utóbbi időben nagyon jelentős komoly tanulmányok születtek, illetve hát mivel a levelezés is kezdjük földolgozni, a levelezésről is tényleg nagyon megvilágító erejű tanulmányok születtek. Emellett természetesen nagyon fontos szerepet játszik a nyelvkérdés, nyelvújítási vita problémaköre. Erről a Budapest ELTE professzor emeritus, a Bíró Ferenc most éppen egy monográfiát fejez be. A másik nagyon lényeges kérdéskör a nyilvánosság, nemzettudat kérdésköre, hiszen itt ebben a kérdéskörben a folyóirat, megtörténtek Kazinczy folyóiratainak a kiadásai, amelyek hozzáférhetővé tették az anyagot, vagyis innen indulva megint csak új szempontú megközelítések adódhatnak. Egyébként ez a két fő témája tervezett Kazinczy konferenciának is, amihez még harmadikként hozzájön a Kazinczy és a művészetek, Kazinczy és a képzőművészetek problematikája, vagyis az egész konferencia is ezt a sokszínűséget a különböző szakmák, történettudomány, nyelvészet, irodalomtudomány, képzőművészet, művészettörténetnek az együttműködését próbálja bemutatni. Tehát pontosan arra épül, hogy interdisziplinálisan próbáljuk megközelíteni Kazinczyt.
Egy kicsit szerintem próbáljuk meg jellemezni azt a kort, amiben indult, illetve amiben egyáltalán tevékenységét kifejtette, mert azért azt gondolom, hogy mai nézőpontból nehéz elképzelni azt, hogy egyáltalán mennyire volt jelentős az ő fellépése abban a korban.
Kazinczy munkássága 50, kb. 50 esztendőtől elállt, az 1780-as évek elején kezdett írogatni, és igazán az 1780-as évek második felében, tehát 88 körül jelentek meg az első jelentős művei, például a Gessner fordítás, majd a Bács megyei című levélregény, illetve ekkor adta ki folyóiratait is. Nos, ez az időszak a magyar irodalom történetében, meg, illetve általában a magyar műveltség történetében is egy meghatározó jelentőségű időszak volt, ugyanis a felvilágosodás korának nevezett idő, a 18. század vége egy teljesen új helyzetet teremtett a magyar fejlődésben, vagy alakulás történetben inkább. Az történt ugyanis, hogy a 18. század közepén nagyon elszigetelten létezett írói csoportok vagy írói egyének, azok itt ebben az időszakban hirtelen egy integrációs folyamat keretei között hirtelen összetalálkoztak. Tehát mondok példát. A literátusok, a klerikusok, ugye egyházi értelmiségi férfiak, akik tudósok voltak, tanult emberek, azok nagyjából a rendházaikba szorulva írtak, éltek, dolgoztak. Többnyire latinul írtak, tehát nem jutott széles körbe. Ugyanakkor pedig volt egy széles alkalmi típusú költészet, amely nem tartott igényt a tudósság látszatára. Szórakoztató volt a funkciója, névnapi verseket írtak, halotti búcsúztatókat, stb. Tehát szétszórt, széttagolt volt a szellemi élet. Ebben a folyamatban a változás, az első változást azt az 1770-es évek hozta, amikor föllépett Bessenyei György és Bessenyei György nemzedéke, amely nemzedék már megpróbált egyfajta sajátos kapcsolatot teremteni, ugye ő rájuk nagyon jellemző a levelezés, az episztola irodalom, és ezáltal egyfajta ilyen hálózatszerű nyilvánosságot képeztek, hiszen egymásnak küldözgették a leveleket, és ez egyfajta ilyen kvázi nyilvánosságot teremtett. Ehhez képest is nagy változás történt itt az 1780-as évek közepén, amikor Kazinczy föllépett, és itt a döntő egyébként II. József és II. József rendeleteinek a hatása volt, ugyanis a cenzúrát lazította, lehetőséget teremtett a tolerancia rendelettel a reformátusok szabad hivatalvállalására, ami egy nagyfajta, nagyon erős mobilitást indított be, és a nyelvrendelettel pedig egyfajta nagyon sajátos kihívást tehát nagyon sajátos kihívást jelentett a nyelvrendelete, hiszen a németet tette a latin ellenében kötelezővé, és ez fölébresztette a korabeli értelmiségnek az érzékenységét abban tekintetben, hogy hát talán akkor a magyart is lehet. Nos, vagyis megindult egy nagyon erőteljes változás, és ebben a közegben hirtelen kezdett megszerveződni az, amit modern értelemben vett nyilvánosságnak nevezünk. Ebben a nyilvánosságban hirtelen elkezdtek szaporodni a könyvkiadók, nyomdák, a könyvkiadás, kölcsönkönyvtárak kezdtek alapulni, stb. Tehát kezdtek kiépülni a modern értelemben vett nyilvánosságnak a fórumai. Csak egy adatot hadd mondjak, a 18. század második felében csak ebben a második felében annyi könyvet adtak ki, mint a megelőző századok során összesen. Tehát itt óriási jelentőségű volt a fölépés. Nos, tehát ez a fajta integráció azt is eredményezte az irodalom szempontjából, hogy a különböző elszigetelten élő és dolgozó csoportok ebben a most megteremtődő nyilvánosságban összetalálkoztak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel beszélgettünk Kazinczy Ferencről. Az író irodalom szervező nyelvújító születésének 250. évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebből az alkalomból hirdették meg a Magyar Nyelvéve rendezvénysorozatát. A beszélgetést folytatjuk még a következő fél órában is. Most Kazinczy műveiből hallhatnak részleteket. Fogságom naplója. Részlet. Május 20-án. Reggel 7 órakor egy tót katona jöve szobámba. Tudakozám tőle suttogó hangon, mi dolog, hogy az ablakommal általa ellent álló házak cserepjeit egy ölnyire leszették, és hogy ott egy órával ezelőtt annyi ember gyűlt vala össze. Ussu precs, mondná a katona. Már oda vannak. Kik? Az az öt. Micsoda öt? A pap, a viceispán, a kapitány, a szép ifjú és a vakgróf. A pap alatt Martinovicsot értette, a viceispán alatt Hajnócit, ki viceispán vala Szerém vármegyében. A kapitány alatt Lackovics Jánost, a szép ifjú alatt a szálas, sugárnövésű szőke, s liliomfehérségű, rózsapirosságú, délcegjárású Szent Marjait, kinél Pesten és Budán nemigen volt szebb ifjú, és a vakgróf alatt Zsigrait, kinek arcát és egyik szemét a himlő elrontotta. Zsigrai annyira el vala gyengülve, hogy katonák emelték le a grádicson, s fel a szekérre. Szent Marjai hangosan fütyölé el a marseillai marsot, s annyiszor, amennyi strófája az éneknek volt. Lackovics nem akar a gyónni, de meggyónt azon ígéret alatt, hogy természeti gyermekeit megláthatja, s hagyománya az ő rendelése alatt fogja kiosztatni. Elfelejtém a gyónás ceremóniáit, tehát kérjen atyaságod, mondá. Egyik vétkének azt vallotta, hogy papnak hitt. Belépe a tiszt, jelentvén, hogy várja a szekér. Lackovics passzományos világoskék nadrágba öltözve, kalapja után nyúlt, de a tiszt jelentette, hogy arra nem lesz szükség. Hajnóci, mint pszichológus, utolsó három napja alatt limonádéval hűtögette vérét. Nyugalommal lépe a szekérhez. Nyugalommal lépe a szekérhez. Fellépvén a hágóra egy közember segíteni akart neki. Visszatekinte a katonára. Ne fárassza kend magát, én saját erőmmel is fellépek. A megüregedett hóhér háromszor vág a Zsigraiba, s ezt látván Martinovics, kit azért állítának kapitány Plec mellé, így beszéli ezt nekem maga Plec, ájulva dőlt el, s Plec elébe áll, hogy többé semmit se láthasson. A többi együttésre veszett. A Lackovics igen nagy teste, leüttetvén feje feldönté székét. Hajnócinak elébe mentek a hóhérlegények, s le akarták vonni ruháját. Nem engedte, hogy hozzányúljanak, maga vette le kabátját. Akkor megüleli Molnárt. Leült a székre, csodált nyugalomban. Csak akkor borzada meg, midőn a hóhér ketté repeszté ingét, hogy két vállain lehulhasson, s midőn ullójával nyakán az apróbb hajakat elmetszé. Martinovicsot bajjal vonták a székhez. Ott beköték szemeit, s a hóhérlegény tartotta a kendő végét. A kopasz koponyáról lesiklott a kendő, s Martinovics az öröm mosolyával pillanta körül. Gráciát reményle. De szemeit ismét beköték, s feje repült. Homokkal hintették be a vérhelyét, s az öt testet kivitték a Buda mellett emelkedő tetőkre. Senki sem tudja, hol fekszenek. Másnap reggel a vérhelyen rózsa virított. Valaki rózsákat ása le ott, csuprokban.